Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Vendégeim Hűvös Ágnes és Orosz Adrián, a Carson tulajdonosai. Az előző részben szó volt a vállalkozások társadalmi küldetéséről, a tulajdonosi generációváltásról, amiben sajnos elég rosszul állunk, és arról is, mitől vonzó egy vállalkozás a friss diplomás menedzser számára.
Hát nem tudom, hogy ez kezdeményezése, de minden esetre olvastam egy cikket. Vállalhatóság. És ez részben kapcsolódik a beszélgetésünkhöz, és ezt meg kell kiemelni. Egyébként mit jelent, hogy vállalhatóság? Hogy sejti az ember, hogy nem megy, tehát adót fizet rendesen, meg tiszta üzleteket köt, így van valami fogalmam erről, de miért kellett erről beszélni? Tehát ennyire rossz volt akkor a helyzet? Vagy mi volt ennek az iniciatívája, és ti mit gondoltok erről?
Beszélgetésünk legelején merült fel, hogy a KKV szektor mekkora súlyt képvisel a társadalomban. Én kiemelni, hogy mekkora súlyt képvisel, és gazdaságilag, mekkora súlyt képvisel társadalmilag. A legnagyobb foglalkoztatói szektor a KKV szektor egyrészt, másrészt pedig a kommunikációjával értékeket is kommunikál. Az, amikor vállalhatóságról beszélünk, az nem azt jelenti, igen, hogy fizetjük az adót és betartjuk a szabályokat, ez az alap. Arról beszélünk, hogy azok az értékek, amelyeket képviselünk, azok megjelennek a működésünkben, megjelennek a kommunikációnkban, és teszünk annak érdekében, hogy a társadalom egy pozitív irányba billenjen el ezeken a területeken. Gondoskodóan állunk ahhoz, ahogy a kollégáinkkal és a munkavállalóinkkal kapcsolatban gondolkodunk, nem erőforrásként tekintünk rájuk pusztán és számokként, hanem emberi mi voltukban, emberi kapcsolatokban gondolkozunk, és nem csak a munkatársi környezetben, munkavállalói környezetben, hanem ugyanígy a piacon más szereplőkkel, az ügyfeleinkkel, a partnereinkkel, a beszállítóinkkal. És ez igenis egy kulturális kérdés, egy üzleti kulturális kérdés, ami egy fejlesztendő terület még a magyar gazdaságban, én legalábbis így gondolom.
Én kiterjeszteném ezt nem csak a gazdaságra. Ugye Adrián azzal kezdte, hogy a vállalkozásoknak nem csak gazdasági, hanem társadalmi szerepe van. Ha én azt mondom, hogy vállalható vállalkozás akarok lenni, ez a Bridge Budapestnek volt a kezdeményezése, akkor arról beszélek, hogy ha én szeretnék egy átlátható gazdaságot, akkor azt kezdem magamon. Ha szeretnék társadalmi felelősségvállalást és ennek az adófizetés része, akkor azt kezdem magamon. Hogyha szeretnék gondoskodó munkahelyeket, akkor azt kezdem magamon, és így tovább. Nem szabad elfelejteni, hogy egy vállalkozás nagyon sok ember életére van hatással, és azok az értékek, amiket mi képviselünk, azokat folyamatosan és hitelesen kell közvetíteni. Amikor mi azt mondtuk, hogy csatlakozunk ehhez a kezdeményezéshez, és úgynevezett vállalható vállalkozással minősítetjük magunkat, akkor tulajdonképpen azt vállaltuk, hogy nézzenek rá kívülről arra, hogy mi hitelesen tudjuk-e képviselni mindazt, amit értékként magunk elé teszünk.
Általában az szokott a mondás lenni, persze nyilván ez vállalhatatlan általánosítás, de ezek nagyon szép értékek, és nem egyszer hallom, hogy mindent értek, én fizetnék adót, de. És akkor jönnek a külső körülmények, hogy így, úgy, amúgy, azért nehéz, és hát nem tudom másképp csinálni, tehát mondjuk fölveszek valakit, de a bért az ismert, hogy mondjam, nem túl jó gyakorlat szerint osztják meg, sorolom tovább a dolgot, a belső bánásmód, stb. Tehát, hogy mindig van valami indok, magyarul áldozatot kell hozni azért a működésért, amit említettél. Szóval ez erről mennyire meggyőzhető bárki is?
Nem győzködünk senkit. Azt gondoljuk, hogy egy vállalkozás vezetőjének, tulajdonosának ezek döntései. Meg tudjuk mutatni, hogy mi az előnye, és mi a hátránya annak, hogyha valaki nagyon tisztán gondolkodik, nagyon értékek mentén gondolkodik, vagy éppen alkukat könt önmagával. Amiről te beszélsz, az gyakorlatilag egy folyamatos alkudozás önmagammal. Persze szeretnék egy gondoskodó munkahelyet, de hogyha nincsen társadalombiztosítása a kollégának, akkor egy kicsit olcsóbban kijövök, és így tovább. Tehát folyamatosan alkuszom magammal, ez egy belső értékválságot tud okozni. Ezek jól kiszámítható, jól felmutatható történetek, amiket mit meg tudunk mutatni. Mi fog történni akkor, kedves vállalkozó, hogyha te így döntesz, és mi fog történni akkor, ha úgy döntesz. Egy tanácsadónak ennyi a feladata, tehát tanácsadóként mi azt tudjuk megmutatni, hogy igenis életképes, működőképes egy vállalkozás, ahogyan mi csináljuk, és meg tudjuk neki mutatni, hogy az ő konkrét vállalkozásában mit gondolunk, hogyha így dönt, akkor mi történik, ha úgy dönt, akkor mi történik. Én azt gondolom, hogy az már egy nagyon nagy szemléletbeli változás, amikor társadalmilag elindul az a törekvés, hogy tisztítsuk ki a vállalkozást, mint fogalmat. Elég sokat dolgozunk romániai kollégákkal, most építgetjük arra felé a Carson Romániát, és ott például még időnként a tanácsadó kollégákat is figyelmeztetni kell, hogy nem feladatod, hogy bevidd a málnásba az ügyfelet, és megmutasd neki a kiskapukat, az a feladatod, hogy felvesd neki, hogy hogyan tudja tisztán csinálni. Ezek még reflexek náluk, ott az ottani gazdasági kultúrában reflexszerűen jön az, hogy oldjuk meg okosba, és hát ezeket a reflexeket...
Nálunk sem szokatlan.
Igen, de szerencsére már én látom a változást, tehát 2010 óta itt vagyunk a vállalkozói piacon, sőt, ugye én előtte is már bőven ezen a területen dolgoztam, és látjuk nagyon szépen azt a tisztulási folyamatot, ahol már egyre inkább megszületik az igény arra, hogy valahogy mégiscsak jobban, szebben csináljuk, és a kereteket tiszteletben tartva.
Nekem az a benyomásom egyébként, Adrián, bocsánat, szabadban nem akartam vágni. Parancsolj.
Illetve van egy nagyon racionális része is ennek a történetnek, hogy ezek az alkuk előbb-utóbb a vállalkozásnak növekedési korlátaival válnak. Van az a vállalkozási szint, ahol a transzparencia bizonyos mértékű hiánya mellett nem képes a vállalkozás tovább növekedni, nem tud új munkaerőt bevonzani, nem tud nagy hozzáadott értékű kollégákkal, menedzserekkel, egyebekkel dolgozni, mert ezek a megoldások egy nagyon intenzív versenyző piacon már nem működnek. És utólag kitisztítani a vállalkozás működését, újra gombolni gyakorlatilag az alapoktól, az mindig sokkal drágább.
Ez a csapat, ez hogy állt össze?
Nagyon nehéz erre válaszolni, mert nagyon egyéni utak voltak. Elindultunk nagyon kicsi csapattal.
Hányan voltatok?
Összesen 4 voltunk alapítók, most már abból az alapítói körből én vagyok egyedül a tulajdonosok között. A másik 3 nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, barátságban váltunk el nekik, a szakmai útjuk volt más, ők más ambíciók mentén mentek tovább, saját vállalkozást alapítottak egészen más területeken. Többek között az a bizonyos emlegetett lovarda megszületett. Úgyhogy itt is elindultak dolgok. A mostani csapat részben szakmai kompetenciák mentén alakult. Adrián például úgy került ide, hogy tanácsadó akart lenni, illetve megfelelő szakirányú végzettsége van, és aztán egyszer csak abban a helyzetben találta magát, hogy vezeti a cégünket. Ez is egy hosszú történet. De alapvetően a csapat úgy alakult, hogy csatlakoztak hozzánk olyan emberek, akikre valóban szüksége volt a cégnek, valóban ezek a kompetenciák kellettek, és aztán velünk maradtak hosszú-hosszú ideig, mert nagyon szeretnek velünk dolgozni. Az, amit említettél, hogy speciális igényű is van, illetve pontosabban volt közöttünk egy kolléga, aki mozgássérült, mozgáskorlátozott, de vannak kisgyerekes anyukáink, volt egy olyan történetünk, ahol például én hosszú időre kiestem egészségi problémák miatt. Úgy tűnik, hogy ez a csapat be van állva arra, hogy jól tudjuk támogatni ezeket az eltérő működéseket, hirtelen élethelyzeteket, és ezért nagyon összetartó. A kerekesszékes kollégánk, ő úgy lett, hogy ő orvostanhallgató volt, és mellette keresett valami munkát, ami őt megdolgoztatja, szellemileg kihívást jelent. egyrészt a szellemi kihívást.
Orvosi egyetem mellett még rengeteg energia, szellemi kihívást keresni.
Embertelen mennyiségű energia van abban a fiúban. Én nem tudom, hogy csinálja, valószínűleg nem alszik és nem borotválkozik, ezt a kettőt biztos, hogy kihagyja, és helyette bulizik, dolgozik, és az orvosira járt elég sokáig, most már nem, mert közben ledoktorált, és doktor úr, sőt, doktor bácsi lett, mert gyerekorvos, de hogy ő például az egyetem mellett egy olyan kihívást keresett, ami attól idegen, amit ő tud. És mi azt mondtuk, hogy miután nem Usain Boltot kell lefutnia, hanem helyette számítógép mellett végezhető munkát csinálni, ezért, ha meg tudja tanulni, jöjjön. Jött, és utána nem csak azért maradt velünk, mert a munka maga szórakoztató volt, hanem azért, mert a csapat nagyon befogadó, nagyon meleg, nagyon kedves, és ő megtalálta azt a humorérzéket, azt az emberi keretet, amiben ő jól érzi magát. Van olyan kollégánk, aki önmagát úgy definiálja, hogy ő a Malter, ez a munkaköri leírása. Ő az, aki például abban találja meg a saját szerepét, hogy mindenféle réseket kitölt a különböző szerepek között. Ő közvetít egy csomó információt, ő találja meg a megoldásokat technikai problémákra, de úgy tűnik, hogy ez a csapat nagyon önszerveződő lett, és mindenki megtalálta azt a szerepet, amiben a legjobban érzi magát.
Ez alakult, vagy volt benne egy ilyen tudatos törekvés?
Az én részemről nagyon tudatos törekvés volt, és azt hiszem, Adrián, te is tudsz arról mesélni, amikor évente többször ültünk és gondolkoztunk azon, hogy hogyan is nézzen ki ez a csapat, hogy jól működjön, és hogy befogadó tudjon lenni új kollégákkal szemben is.
Akkor másképp kérdezem, milyen csapat volt a cél?
Én még az előző kérdésedre válaszolnék. Alakult és tudatos döntés volt, mert valahogy az élet hozta, hogy adott emberekkel kerültünk kapcsolatba, és kezdtünk el együtt dolgozni. Utána pedig, amikor esetenként emberi kihívásokkal találkoztunk, mint munkáltató, ott pedig tudatos döntés volt, hogy ezt hogyan kezeljük. És így ebben a formában, ebben a már emlegetett gondoskodó légkörben találtuk meg a megoldást arra, hogy ez egy nagyon pozitív és egy ilyen nagyon összetartó csapat legyen egy nagyon jó légkörrel.
Nyilvánvaló, ez egy termelési érték, nevezzük ezt így, az, hogy egy erős csapat. Na de, írtátok, hogy vannak problémák, betegségek, és lehetett volna azt is választani, hogy bárkinek problémája van, hát kifizetjük, és majd keresünk helyette mást, és akkor még azt mondom, hogy ez egy humánus megoldás, hogy jó, kapsz egy kis pénzt, de menj az utadra. Nem veszi az egy-egy tagját, a vállára mondjuk a menedzsment, a tulajdonos, az alkalmazottak gondját, hanem, hát kérem, ez egy cég. Mindenki haladjon. És még nem is beszélek antihumánus megközelítésről.
Azt gondolom, hogy ha nagyon cinikusak és eszközszempontúak vagyunk, akkor is van értéke az összetartó csapatnak. Egyrészt az, hogy emberek kitartanak mellettünk, annak van egy kiszámíthatósági faktora. Lehet, hogy most 3 hónapig nincs itt, mert éppen valami olyan élethelyzet adódott, de utána ő vissza fog térni. A HR egészen jól tudja azt, hogy ki lehet számolni egy kieső munkatárs pótlásának a költségét, vezető esetében akár az egyévnyi bérének megfelelő érték az, ami kihusson az ablakon azzal, hogy ő elmegy, és valaki újat be kell illeszteni. A toborzás kiválasztás után még van a bukdácsolási időszak, a betanulási időszak, és így tovább.
És a kockázat, hogy beválik-e.
Tehát lehet, hogy többször cserélni kell, mire megérkezik valóban az az ember, akivel tudunk együtt dolgozni, és a beválásnak is van ideje. Tehát ki tudom számolni az értékét annak, hogy miért törekszünk egy összetartó csapatra. Ez az egyik. A másik pedig, hogy piacilag is van értéke, hiszen a tanácsadó kollégák is, ugye mi ügynökségként dolgozunk, a tanácsadók lazán kapcsolódnak hozzánk. A tanácsadó kollégáknak is egy biztonságot jelent az, hogy mindenki, akivel a Carsonnál találkoznak, az fog tudni válaszolni a kérdéseikre, ismerős arcok, ismerős hangok fogadják őket, és az ügyfelek számára is ez egy érték. Tehát, hogyha nagyon a cinikus oldalról nézem, akkor ez egy kiszámítható gazdasági érték, hogy miért kell összetartó és megtartó csapatot csinálni. A másik oldalról pedig emberileg is, én azt gondolom, hogy szeretném azt, és ez egy társadalmi érték, hogy aki velünk kapcsolatba kerül munkatársként, akár tanácsadóként, akár belső kollégaként, az tudja büszkén azt mondani, akár jelen időben, akár múlt időben, hogy én is a Carson része vagyok.
Én csak azért feszegetem ezt a kérdést, mert nagyon az utóbbi időben különösen sokszor felvetődött, hogy az emberi minőség és a vállalkozás minősége közötti összefüggés szerintem nagyon erős, nekem ez a benyomásom, mondhatni egyenesen arányos, sőt, egy kicsit még talán a vállalkozás, tehát az emberi, a jó emberi minőség még talán, most nem akarok matematikai példát mondani, de hogy erősebben növeli a vállalat minőségét. Tehát érdemesebben gondolkodni, vagy legalábbis átgondolni ezt a hozzáállást.
Az a stabilitás, amit Ágnes említett, hogy maga a cég is kiszámítható módon tud tervezni a kollégáival, a csapatával. A minket körbevevő szereplők is, ügyfelek, partnerek látnak egy stabil képet, ahhoz szükséges az, hogy a kollégák részéről legyen egy bizonyos elköteleződés. Úgy gondolom, hogy ez az elköteleződés nem működik, hanem kölcsönös. És igen, úgy kell tekintenünk az emberi minőségre, hogy emberi kapcsolatokat építünk a cégen belül is, és az emberi kapcsolatokon keresztül teremtődik meg az a stabilitás, ami a stabilitás viszi előre a céget a hátán egy kiszámíthatóbb növekedés felé.
De hogy tekintetek a Carsonra, Ágnes?
2010-ben, amikor ott ültünk abban a bizonyos kávézóban egy piros kanapén, akkor az egyik akkori kollégám, üzlettársam szájából elhangzott az, hogy a Carson az én plüsmacim, mármint az enyém. Az akkor úgy hangzott el, hogy a Carson Ágnes plüsmacia. Én alapvetően úgy tekintek a cégre, mint az egyik legnagyobb alkotás, amit valaha létrehoztam. Ez egy művészeti alkotás, egy emberi alkotás, egy olyan struktúra, amire büszke vagyok, és igen, szeretem, mint egy gyerekkori plüsmacit szoktak szeretni, viszem magammal, vele akarok lenni, és amikor majd egyszer leteszem, én tervezem azt, hogy egyszer majd hátrébb lépek, kilépek ebből a cégből, és adott esetben csak tulajdonos maradok, akkor is én szeretnék erre úgy tekinteni, mint valami kedves, maradandó alkotásra.
Adrián?
Sok szempontból nagyon hasonló, ahogy én is tekintek rá. Én talán egy dolgot emelnék még ki. Ahogy a Carson működik, amilyen utat képzelünk el, abban én nagyon önazonosnak látom a céget és saját magamat. Tehát ez egy olyan...
Tehát nincsenek szerepjátékkényszereid? Elnézést,
nem csak az, hogy szerepjáték, hanem... Igazából az, amit a saját életemmel kapcsolatban elképzelek, az nagyon jól összhangban van azzal, amit a céggel kapcsolatban elképzelek. És ez egy olyan jó érzés tud adni, hogy az egy klisé, hogy ez az ember örömmel kel ki az ágyból, és nem az van, hogy jaj, megint hétfő van, hanem mégiscsak azt tudnám mondani, hogy ez egy olyan életérzés és egy olyan működés, amire büszkén tudom azt mondani, hogy igen, én ezt szerettem volna valahol megteremteni, és ezt szívesen építem továbbra is.
Egy mondat jutott eszembe az elmúlt évből. Csináltunk egy kis csapatnapot valamikor tavasszal, ahová meghívtuk a kollégák családjait is. És az egyik kollégánk, aki az egyik legfontosabb operatív kolléga a rendszerben, nagyon-nagyon sok folyamatnak az ő munkája az egyik csomópontja, és az ő párja érkezett meg a gyerekekkel, délután elkezdtünk beszélgetni, gyerekek rajzoltak, mindenki jól érezte magát, és egyszer csak a párja azt mondta, hogy köszönöm, hogy befogadtátok a páromat, köszönöm, hogy befogadtátok a feleségemet. És ez engem nagyon megérintett, hiszen az alkalmazottunk, fizettünk neki, nem éreztem azt, hogy mi nekünk be kell fogadni. Rettenetesen büszke lettem arra, hogy itt az ő férje úgy érzi otthon a beszélgetések alapján, amit lát a cégből kívülről, hogy ez egy közösség, ami befogad, ami megtart, és hogy ez valami olyan érték az életükben, ami nem csak a felesége fizetéséről szól.
Hűvös Ágnes és Orosz Adrián, köszönöm, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
Köszönjük.
A Dzsungelharc mai története véget ért. Vendégeimmel, Hűvös Ágnessel és Orosz Adriánnal, a Carson tulajdonosaival a vállalkozási kultúráról beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk voltatok, egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.